Hálásak vagyunk, hogy békét találtunk Istennel, ami Urunk Jézus Krisztusunk által. Számomra a tegnap este egy egész különleges este volt. Magam előtt látom, hogy az Úr egy egész életművet végzett el. Semmi sem maradt ki, vagy elvégezetlenül. Ő megvalósított mindent, és tökéletességre is vitt mindent, és ezért hálásak vagyunk. Ma mérsékelten fog kelleni beszélnem, mert a sok összejövetelek mégis egy kicsit megviseltek a hangommal is, de nem azért vagyunk itt, hogy az ige hirdetésen keresztül saját teljesítő képességünket feltüntessük, hanem azért vagyunk itt, hogy szétosszuk az ígét, amit Isten az ő szelleme által életre keltsen minden egyes szívben, hogy Isten erejének a kihatása érvényesülhessen. Nem tudom, hányan látták a két szivárványt tegnap este az összejövetel előtt. Valami nagyon hatásos dolog volt, különösen az egyik, amely az ég egyik végétől a másikig ment, és olyan tisztán lehetett látni mind a hét szint a tegnap. És amikor a tegnap a második is hozzá csatlakozott, vagy hozzá lett rendelve, nagy volt az öröm. Isten kötött egy első szövetséget, kötött egy új szövetséget, ő ugyanaz tegnap, ma és mindörökké. Ez megemlékeztet engem egy élményre Jerikóban. Ott volt velünk zsidó barátunk, Goldner testvérünk, és amint tudjátok, mint a mai napig a takaró még mindig a szemükön van, a lepel a szívükön, és arról beszélgettünk, hogy az új szövetségben beteljesedik az, amit Isten az Ószövetségben véghez vitt. És éppen azelőtt tisztázta számunkra, amit az Ószövetségben ígéretben adott, éppen előterjesztette az imént, világossá tette számunkra, hogy ott egész ritkán esik az eső, valahány napot egy évben, körülbelül 30 napot egy évben, csak bizonyos időszakokban, például decemberben és januárban. És ott voltunk ragyogó napsütésben, és tiszta időben, és mit mondjak, éppen annál a forrásnál voltunk, ahová Elizeus beletette a sót, és a forrás egészséges lett. Ezt éppen így elmagyarázta nekünk, és egy szempillantás alatt feljöttek a felhők, felvonultak a felhők, és valószínűleg láttátok már az egyik körlevélben két hatalmas szivárvány, de mindkettő tiszta és kivehető volt. És azt mondtam, Goldner testvér, nézd, az Ószövetség Istene egyben az Új Szövetség Istene is. És lehet, hogy egyeseknek ezek jelentéktelen apróságok, de nekünk, akik ismerjük Isten igéjét, tudjuk, hogy mit mondott a mi Urunk. Ő maga helyezte ezt a szövetségi íjat a felhőkbe, miközben azt mondta, hogy nem pusztítom el többé a földet. Most pedig hadd térjünk át a mai napra. A mai nap is hasonlatosan egy olyan nap, egy győzelmi nap, egy olyan nap, amelyen nem csak a mi Urunk feltámadt, hanem a bibliai értelemben vesszük, egy olyan nap, amelyen mi is feltámadtunk ővel együtt. A Szentírás szerint Krisztussal együtt megfeszítettünk, vele együtt eltemettettünk a keresztség által, erre később még visszatérünk, és vele együtt fel is támadtunk egy új életre. Úgy, ahogy Ádámban Mindenki meghal, úgy Krisztusban mindenki életre fog keltetve lenni. Ahogyan a halál egyfelől valóság, úgy az élet és a feltámadás másfelől isteni valóság. És tegnap este szemléltük azt, hogy az Úr legyőzte a halált, és elnyelte azt a győzelemben. És most Pál apostollal együtt mondhatjuk, halál, hol a te fullánkod, pokol, hol a te győzelmed. A mi Urunk győztesen feltámadt, halleluja, dicsőség neki. És azt hiszem, Paul Gerhardt az, aki ezt írja az énekben, Jézus él, és vele élek én is. Há, halál, hol vannak már a te rémségeid? Igenis, mi vele élünk. Hadd vegyünk szemügyre néhány szentírási íge szakaszokat, mert úgy tartom, hogy amikor Isten ígéje szól hozzánk, az maradandó és erőteljes kihatással van ránk. Különösen mindazokat kérjük, akiknek ezek a dolgok újak, fogadjátok csak el, és tegyétek magatokévá őket hittel. Számunkra is újdonságnak, ismeretlennek számított a teljes evangélium apostoli módon történő hirdetése. De hálásak vagyunk, hogy minden, ha és de nélkül, értelmezések nélkül visszatérhet az eredeti ígéhez, és így az eredeti áldásokhoz. Elkezdjük a Márk evangéliumával, a 16. fejezettel, és nagyon örülnék, ha valaki felolvasná a szövegszakaszt. Márk evangéliumának 16. fejezetéből, az első versétől. Aztán, amikor elmúlt a szombat, a Magdalai Mária és Mária, a Jakab anyja és Szalomé illatos keneteket vásároltak, hogy elmenjenek és megkenjék őt. És egészen korán, a hét első napján eljutottak a sírhoz, amikor a nap éppen felkelt. És így beszélgettek egymás között, ki hengeríti el nekünk a követ a sír bejáratáról, mert az igen nagy volt. De mikor oda néztek, látták, hogy a kő már is el volt hengerítve. Álljunk meg itt egy pillanatra. Azon aggódtak, azon tűnődtek, hogy ki fogja elhengeríteni a nagy követ a sír bejáratától. Amikor a helyszínre érkeztek, már megtörtént az, ami miatt aggódtak azelőtt. Ez pedig Isten beavatkozásának volt köszönhető. Vegyük ezt ma egészen személyesen igénybe magunknak. Az, ami miatt te és én aggódunk, gyötrődünk, és azon tűnődünk, hogyan is legyen, hogyan fog majd megtörténni, a dolog túl nehéz, mérhetetlenül nagy számunkra. Hadd menjünk csak oda, ahol az Úr van, és meg fogjuk állapítani, hogy ami miatt addig aggódtunk, gondterheltek voltunk, az már beteljesedett és megtörtént lesz. Ez valami egészen csodálatos. A továbbiakban így áll itt írva. Amikor pedig bementek, beléptek a sírba, láttak ott egy ifjút ülni a jobb oldalon, hosszú fehér köntösben öltözve, és ők nagyon megrémültek. Ő pedig így szólt hozzájuk, ne rémüljetek meg, ti a názáreti Jézust keresitek, a megfeszítetett, Ő feltámadott. Ő nincs többé itt. Halleluja! Halleluja! A sír üres volt. Feltámadt. Fel lett támasztva. Nincs többé itt. Nézzétek, ott van a hely, ahova lefektették őt. Hadd hozzam kapcsolatba ezzel az ígével az első feltámadást. Eljön az óra és a nap, amikor a Krisztusban elaludtak sírjai megnyílnak, és mindazok, akik várták az ő visszajövetelét, és még élni fognak, átváltoztatnak, és felvétetnek a dicsőségbe. Amikor majd keresni fognak minket, ugyanaz a válasz fog jönni nekik is. Ő már nincs itt. Ők már nincsenek itt. Egy szép napon mi sem leszünk már itt, ezen a földön. Az emberek csengetnek majd, de senki sem válaszol. Kopogtatni fognak, de az ajtó nem fog kinyílni. Eljön az óra számunkra is, ahogyan az Úr számára is eljött. Mert nélkülünk Isten ügye nincs befejeződve. Kérem, hadd olvassunk a Máté evangéliumának 28. fejezetéből tovább. A Máté evangéliumának 28. fejezetéből. Itt olvassuk éppen az első két verseket. Máté 28. fejezete, majdnem el kellene olvasni az első 10 verset, de mindannyian ismeritek a történetet, ami itt ecsetelve van, és ami itt le van írva. Talán itt elolvassuk az 5. verstől. Az angyal azonban az asszonyokhoz fordult a következő szavakkal. Ti ne féljetek, mert tudom, hogy ti a megfeszített Jézust keresitek. Nincs itt többé, mert fel lett támasztva a halálból, ahogyan előre megmondotta vala, hogy fel fog támadni. Gyertek ide, nézzétek meg a helyet, ahol feküdt, és menjetek tehát sietve el, és mondjátok meg az ő tanítványainak, hogy ő fel lett támasztva a halálból, és előttetek megy majd Galileába. Ott újra látni fogjátok őt. Gondosan figyeljetek arra, amit én mondtam nektek. Ekkor sietve, félelemmel és egyúttal nagy örömmel telve is elhagyták a sírt, és elsiettek onnan, hogy elvigyék az üzenetet az ő tanítványainak. És lám, Jézus elébük jött a következő szavakkal, és így szólt, legyetek üdvözölve. Álljunk meg itt egy pillanatra. Jézus szembe jött azokkal, akik szerették őt, akik keresték őt, akik kérdeztek utána, ő elébük jött. Mindazok, akik megtapasztalták az Urat, ugyanezt tanúsíthatják. Ő szembe jött velem, elémbe jött nekem, elédbe jött neked. Ő megszólított téged, megszólított engem. Ő valamennyünket a nevünkön szólított, és mi hozzá tartozhatunk. A továbbiakban ez áll itt. Aztán odamentek hozzá, átölelték a lábát, és hódolattal borultak le előtte. Erre fel Jézus azt mondta nekik, ne féljetek, menjetek el, és tegyétek közhírré az én testvéreimnek, hogy menjenek el Galileában, ott meg fognak engem újra látni. Bármennyire is furcsának tűnik, de a testvérnők voltak azok, akik kora reggel elindultak oda, hogy utána nézzenek az ő uruknak és mesterüknek. Elsőként Mária Magdolna van megemlítve, akiből az Úr 7 ördögöt űzött ki. Ez az asszony, akit az ördög annyira rútul gyötört, olyan háládatosságot kellett érezzen az ő szívében, hogy egyszerűen csak az Úrral akart lenni, az Úrnál akart lenni, hogy megköszönhesse neki. Hadd olvassunk a Lukács 24. fejezetéből, amint tudjátok, a 4 evangélista nagyon csodálatos módon adta elő az események lezajlását. A Lukács 24. Itt egyszerűen csak az 5. verstől olvassuk. A Lukács 24. az 5. verstől. És amikor így megrémültek, és a tekintetünket a földre szegezték, ezek így szóltak hozzájuk. Miért keresitek a holtak között az élőt? Ő már nincsen itt, hanem fel lett támasztva a halálból. Emlékezzetek vissza arra, hogyan beszélt hozzátok, amikor még Galileában volt. Itt azt a kifejezést akarjuk hangsúlyozni, hogy miért keresitek a holtak között az élőt. Napjainkban annyi halott vallás felekezeteink vannak, halott formaságok, halott úgynevezett hivatalos eljárások, halott istentiszteletek. Miért keressük a holtak között az élőt? Az Úr azért jött, hogy éljünk és teljesen megelégedjünk, hogy miénk legyen az ő élete. Higgyétek el nekem, és ezzel nem ítélkezünk, de Krisztus, ami Urunk, az élő, nem található meg minden halott rendszerekben. Őt csak ott lehet megtalálni, ahol az emberek újjászülettek Istentől, és így áthatoltak egy új életre. Ott igenis ő megtalálható, de ott nincs temető sem, és éppen ezért itt nálunk néha nagyon élénk a hangulat. Ha újonnan érkezők csatlakoznak közzénk, egy különleges, áhítatos Isten tiszteletet remélnek. De ez is egy különleges Isten tisztelet, amikor dicsőséget adunk Istenünknek. Az imádkozás nem jelent csendet. Aki hallgat, az hallgat. Ez legyen az Isten tisztelet. Az áhítatos Isten tisztelet abból áll, hogy meghallgatjuk Isten szavát, befogadjuk, hisszük benne, hagyjuk, hogy kihatással legyünk rá, legyen ránk, és azután megadjuk az Úrnak a tartozó hálaadást. Az élő Isten gyülekezete valóban nem egy kolostor, ahol némasági csend uralkodik, minden bizonnyal nem, hanem egy élő szervezet. Emberek, akiket Isten megkegyelmezett. És ha mi nem adunk hálát neki, ki fogja megadni neki a tartozó hálát, amit megérdemel? Miért keresitek az élőt a holtak között? Most olvasom a 10. verstől. Ezek voltak az asszonyok, a Magdalai Mária és Johanna, és Mária, a Jakab anyja. és a többi asszonyok velük együtt, akik ezeket elmondták az apostoloknak. Az apostolok közül senki sem jött el. Az asszonyok eljöttek, hogy megkeressék az ő urukat. Drága testvérnők, nektek egy csodálatos helyetek van az Isten országában. Nektek is megvan a jogotok és kiváltságotok, ha megtapasztaltátok, átéltétek Jézust, hogy elmondjátok másoknak is, mit jelent a ti számotokra, és mit cselekedett rajtatok. Ti sem vagytok néma rendtartásban, csak biztosítva kell legyen a helyetek, de a hívő emberek pontosan tudják, hol kell hallgatni és hol kell beszélni. Hadd olvassunk a János evangéliumából. Jánosról tudjuk, hogy Jézus kedvenc tanítványának van tartva. Voltak éppen én nem tudom, hogy az Úrnak vannak-e különleges kedvencei. Ezt így mondják, az Úr kebléhez közel volt, mindig is közel akart lenni az Úrhoz. Igen, ha te is közel akarsz lenni az Úrhoz, akkor te is az Úr kedvence vagy. Ez esetben nem kell irigykedni egyáltalán. Ki ne szeretett volna legközelebb az Úr kebléhez lenni? Én egészen őszinte vagyok, én is előre tolakodtam volna. Ez esetben nem szerénykedtem volna én sem. Legszívesebben egész közel ültem volna az Úrhoz. Szeretteim, hadd ültessük ezt át szellemileg ma. Avagy megvan-e bennünk az a vágy, hogy egészen közel kerüljünk az Úrhoz. Egy énekíró így énekli. Közel Jézushoz, közel Jézushoz, körülöttem mennyei levegő vesz körül. Egy olyan vágy, hogy ne csak Jézus tanítványai legyünk, hanem hogy közel álljunk hozzá, hogy halljuk, amit mond, és észrevegyük, tudomásul vegyük, amit végez. Itt olvassuk a János 20. fejezetéből, a 11. verstől. János 20, a 11. verstől. Mária pedig megállt kint a sírbolton kívül, és sírt. Könnyekkel a szemében behajolt a sírboltba, és látta, hogy két fehér ruhás angyal ül ott, az egyik a sír fejénél, a másik pedig annak a helynek a lábánál, ahol Jézus holtteste feküdt. Ezek azt mondták neki, asszony, miért sírsz? Ő így válaszolt nekik, mert elvették nekem az én uramat, és nem tudom, hova fektették őt. Még nem fogta fel, hogy mi is történt, de most jön. Eme szavak után megfordult, és látta Jézust ott állni. Milyen csodálatos tanúságtétel. Először gondterhelten elvitték az én uramat, elvették innen, és én nem tudom, hova vitték, hova helyezték őt. És csak megfordul, és látja, az ő ura ott áll. Szeretteim, nekünk is körül kell néznünk néha-néha, hogy meglássuk a mi Urunkat. Tekints fel hittel, és meg fogod látni őt, és megtapasztalod Isten dicsőségét. Ő még ma is megtalálható, még ma is hallható, ő feltámadott és él. Most olvasok a 15. verstől. Akkor Jézus így szólt hozzá, asszony, miért sírsz? Kit keresel? Mivel azt hitte, hogy ő a kert őrzője, így szólt hozzá, Uram, ha elvitted őt, akkor mondd meg nekem, hova vitted őt, és én vissza akarom hozni őt. Jézus pedig mondta neki, Mária. Aztán megfordult, és héberül így szólt hozzá, Rabuni, ami azt jelenti, Mester. Jézus azt mondta neki, ne érints engem, mert nem mentem még fel az atyához. Menj el az én testvéreimhez, és mondd meg nekik, felmegyek az én atyámhoz, és a ti atyátokhoz, az én Istenemhez, és a ti istenetekhez. Eddig az ígének ez a szava. Mária felismerte az Urat az ő hangjáról. Itt szeretnék hídat verni a János 10. fejezetéhez. Jézus azt mondta, az én juhaim hallják az én hangomat. Ó, amikor Isten ígéje eljut hozzánk, elhangzik számunkra, tudjuk, hogy az Úr az, aki beszél velünk. Néha nem a megjelenés az, hanem a hang az. A szavakban van a lényeg. Ez az oka annak, hogy manapság már megértettük, miről is van szó. Nem magyarázatok az ígéről, nem olyan értelmezések, amelyekről kötetek és kötetek vannak tele, hanem az eredeti íge, mint az eredeti isteni mag, és akkor mi is elmondhatjuk, nem égette a szívünk, amikor hozzánk szólt. Vajon marad-e még valaki ezeken az Isten tiszteletek után valaki is, akinek a szíve még nem hevül, aki még nem lett megérintve? Ó, kérlek benneteket az Úr nevében, nyissátok ki a szátokat, és hívjátok őt segítségül, és akkor meg lesz nyílva a szív is. Azok az emberek, akik az Úr nevét nem tudják kimondani hitáltal, és nem hívják segítségül az Úr nevét hittel, soha nem üdvözülhetnek. A te szívedben nem tudod megfejteni az Istennel való dolgot. Itt kezdődik el, de nem itt ér véget. Az embernek a szívével kell hinnie, majd a szájával kell megvallania. És a Szentírás azt mondja, hogy aki segítségül hívja az Úr nevét, az üdvözüljön. Ezt mindenkinek garantálhatom. Ha azt mondja, vagy kiáltja, Úram Jézusom, ments meg engem, a sátán ígézete megtörik, és ennek be kell következnie egyszer. Így volt ez mindannyiunkkal, de ha valaki azt gondolja magában, hogy majd én elintézem az ügyet saját magammal, ez esetben szeretnék egy közvetlen figyelmeztetést adni. Ne tegyétek, rendezzétek az ügyet Istennel, és ha az Istennel rendezitek az ügyet, akkor úgy egyeztetitek a dolgokat, ahogy ő mondta. Aki segítségül hívja az Úr nevét, az üdvözülni fog. Tehát a szívünkben hiszünk, és a szív kiáltása az ajkunkon keresztül előjön, és az Úr nevét segítségül hívjuk. És már is megtörténik. Kérlek, legyetek óvatosak, mert eljöhet az a nap néhányaknak, amikor néhányan, akik Isten igének a hirdetését hallották, és Isten kinyújtotta feléjük az ő megmentő kezét, de semmi sem történt. Zárva maradtak, és ez nem szabad bekövetkezzen. Mi valamennyien nem szégyeltük az Úr nevét segítségül hívni. Miért szégyelnétek ti magatokat, akik még nem tettétek meg? A Szentírás azt mondja, higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz te és a te egész házad népe. Az Úr azt mondja, hívj engem segítségül a szükség idején, és meg akarlak menteni téged, és te magasztalni fogsz engem. Ha úgy érzed, hogy baj van a szívedben, és felismered elveszett állapotodat, és hogy szükséged van a megváltásra, akkor hát hívd segítségül az Úr nevét, és meglátod, hogy megtörténik. Most hadd olvassunk az első Korintusbeliekhez írt levél 15. fejezetéből. Az egyike a legerősebb megerősítéseknek arra vonatkozóan, hogy az emberek látták az Urat az ő feltámadása után. És remélem, hogy nincs olyan ember a közepünkben, aki azt szeretné mondani nekünk, hogy ezek a jelentések nem igazak. Az ilyen ember távozzon el az Isten jelenlétéből, és ő távozzon el a hívők jelenlétéből. Mi hisszük Isten ígét, attól cették, a kezdetektől a végéig. Sőt, még minden vesszőt és pontot is elhiszünk, mert ez Isten szent ígéje. És maga az Úr mondotta, inkább elmúlik az ég és a föld, mielőtt egy jótányi, egy vesszőcske is elmúlna. És mi ezt teljes szívünkből hisszük is. Az első Korintus 15. fejezet a 3. verstől. Mert először is azt ismertettem meg veletek, ami én rám is áthagyományozódott, hogy Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint, és hogy el lett temetve, és hogy harmadnapon fel lett támasztva az írások szerint, és hogy megjelent Kéfásnak, azután pedig a 12-nek, azután pedig egyszerre több mint 500 testvérnek is megjelent, akik közül a legtöbben még most is élnek, némelyek azonban már elaludtak. Amikor Pál apostol írt, ez így volt. Időközben az első tanúk mind elaludtak. De Isten kegyelméből mi is élő tanúk vagyunk, mert megtapasztaltuk és átéltük az Urat, mint a feltámadottat. Ő egyáltalán nem menthetett volna meg engem, ha nem támadott volna fel. Nem tudott volna megáldani, nem tudta volna meggyógyítani, nem tudta volna magát ismertté tenni, ha nem támadott volna fel. Szóval feltámadott. Mondjanak az Isten tagadók vagy ateisták, amit akarnak, mi Isten nyelvét beszéljük. Mi azt mondjuk, amit Isten ígéje mond nekünk. Vannak emberek, akik egyáltalán nem akarnak hinni az élet folytatásában. Az ő holttestüket elégettetik, hamvaikat szétszóratják, hogy eltöröljenek így, eltöröljék létezésük minden nyomát. De ne aggódjatok, az ember nem valóban csak a testből tevődik össze, amely prédául van adva a földnek. Mi egy házban élünk, ez pedig a test, de egy szép napon magunk mögött hagyjuk ezt a testet, majd az Úrhoz megyünk. De amikor eljön a feltámadás, akkor minden ember fel fog támadni, mindazok, akik valaha is éltek. Akár akarják ezt, akár nem akarják. Ezt Isten így mondta, így jelentette ki az ő ígéjében, és így fog bekövetkezni. Már most vannak emberek, akiknek gondjuk van az intelligenciájukkal, és Istennek semmi kifogása nincs a természetes megértő ítélőképességgel szemben. De ez nem állhat a hit útjába. A természetes intelligenciát és ügyességet minden természeti területen a lehető legjobban ki akarjuk használni. De amikor a szellemi területről van szó, a hit területéről van szó, akkor az Úrban kell bíznunk. Itt nem akarunk érvekkel, hanem hittel akarunk szembenézni Istennel és az ő szavaival. Olvasunk még az apostolok cselekedeteiből, az első fejezetéből, apostolok cselekedete, első fejezete, első versétől a harmadikig. Az első beszámolómat leírtam mindarról, kedves Theophilus, amit Jézus kezdettől fogva tett és tanított. Kezdettől fogva egészen addig a napig, amikor a Szent Szellem által parancsot adott az ő apostolainak, akiket ő kiválasztott, és azután felvétetett a mennybe. Szenvedése után is számos bizonyítékok által tanúsította magát nekik, hogy életben van, azáltal, hogy 40 napon át láttatta magát előttük, és hogy az Isten országáról beszélt hozzájuk, vagy velük. Nem csak, hogy feltámadott a halálból, hanem 40 napon át, a 40 napot arra használta fel, hogy tanítványainak mindenről beszéljen, ami Isten országával kapcsolatos. Micsoda kiváltságban részesültek akkor a tanítványok. De mi megtudtuk, mit mondott az Úr nekik. Nem hagytak minket sem a sötétben, hanem tudatva lett velünk az íge hirdetés által Isten törvény határozata. Ez a Szentírásban le lett írva. Foglaljuk össze, és utána kell még néhány dolgot mondanunk a keresztségről. De összegezzük, Urunk, ami Urunk szeretett minket, megváltott minket, megfizette az árat a Golgotán. Sok igeverseket olvashatnánk a Szentírásból, a 103. Zsoltár, a hatalmas kijelentés, aki megváltja életedet a pusztulástól, aki kegyelemmel és irgalommal koronáz meg téged. Ő megváltott minket, ő megkegyelmezett nekünk, megbocsátotta a vétkeket, és eltörölt minden bűnt. Ahogy egy Isten tisztelet során is mondtam, az ember nem azért vész el, mert vétkezett vagy bűnben született. Az ember csak akkor vész el, ha nem hiszi el, hogy Jézus megmentette a bűnösöket és megkegyelmezett nekünk. Mit is mondott Branham testvér arról az egy ismert esetről, amikor az az ember rögtön ítélet alapján lelőtték, mert dezertált, és az államelnök ráírta valami papírfecnire vagy cédulára, odaadta azt az anyjának, vagy bárki más lett volna, nem tudom, hogy, és ennek az embernek így és így megbocsájtok, írtak. És azután az aláírás, azt hiszem, Abraham Lincolné volt. És ezt a cetlit elviszik hozzá a börtönbe, és a férfi csak annyit mond, hogy miért gúnyolódsz velem. Ha ez egy elnöki küldemény lenne, akkor egy levélpapírra lenne írva, ott lenne a pecsét, ott lenne ez, ott lenne az, és ő azt mondja, hogy ne gúnyolódj velem. És mi történt? Az említett férfit, akinek az elnök tulajdonképpen megkegyelmezett, másnap lelőtték, annak ellenére, hogy közben megkegyelmeztek neki. És valójában egy nagy bírósági per lett elindítva egészen az Egyesült Államok Szövetségi Bíróságáig. És a legfőbb bíró a következő megállapítást tette. A megkegyelmezés nem tekinthető kegyelemnek, ha az nem lett úgy elfogalva, nem lett úgy felfogva, mint egy megkegyelmezés. Mekkora kegyelemmel ajándékozott meg bennünket Isten a megkegyelmezés ajándékával. De ezt el kell fogadni, és úgy kell felfogni. Olyan emberek is vannak, akik úgy gondolják, hogy igen, ha a pápa megmondaná nekünk, mások talán, ha egy püspök jönne és elmondaná nekünk, de mióta veszi Isten igénybe a pápákat és a bíborosokat? Ó, hiszen ő prófétákat vett igénybe, apostolokat, halászokat vett, vámszedőket vett, földműveseket vett, olyan embereket vett, akik hittek abban, amit mondott, hogy továbbítsák az által mondottakat az embereknek. Neki semmi szüksége nincs olyan emberekre, akik hitetlenséget terjesztenek, hanem olyanokra van szüksége, akik hitet terjesztenek. És ez az, amit mi akarunk. Olyan emberek akarunk lenni, akik teljes szívünkből hisznek. És megmondom nektek őszintén, nekem nem okoz gondot hinni Istennek, nem. Isten megbízható, hiteles. Aki nem hisz neki, az hazuggá teszi őt, így mondja a Szentírás. És ő azt mondja, megváltottalak, én neveden szólítottalak, neveden hívtalak, te az enyém vagy. Higgyétek el ma, és követeljétek magatokra nézve. Még két ígehelyeket erről a témáról, az egyik az Ézsás prófétából, a 25. fejezetből csak egy vers. Ne aggódjatok, ez az Isten tisztelet is meg fogja találni a maga végkifejletét. Ézsás próféta könyvéből, a 25. fejezetből, és pedig a 8. vers. Itt az áll írva, hogy a halált örökre el fogja tüntetni, a könnyeket le fogja törölni az Úr Isten mindenkinek az arcáról. A halált örökre el fogja tüntetni, és az Úr Isten minden arcról letöröli a könnyeket. Hadd olvassuk majdnem ugyanazt a megfogalmazást a Biblia utolsó könyvéből, a Jézus Krisztus kinyilatkoztatásának könyvéből, a 21. fejezetből, Jelenés 21, és itt a 2. verstől. Jelenés, a Jézus Krisztus kinyilatkoztatásának a könyve, 21. fejezete, a 3. fejezet, 3. vers. Ekkor hallottam egy hangos hangot a mennyből, amely ezt kiáltotta. Imé az Isten sátora, az ő lakhelye az emberek között van, és ő velük fog lakni, és ők lesznek az ő népe. Igen, maga az Isten lesz közöttük. És letöröl minden könnyet a szemeikről, és a halál nem lesz többé. És nem lesz többé gyász sem, nem lesz sírás sem, nem lesz fájdalom sem, mert az elsők elmúltak. Akkor a trónon ülő így szólt, imé, lásd, mindent újjá fogok tenni. Halleluja! Dicsőség a mi Istenünknek, majd így folytatta, írd le, mert ezek a szavak megbízhatóak és biztosak. Halleluja! Az emberek között fog lakni, ó, ha ma elétek tárhatnánk mindazt, amit Isten úgy készített nekünk. Szeretteim, a dicsőség lett számunkra előkészítve. Isten mindent előkészített, és meghív a nagy menyegzői vacsorára, elküldi hírnökeit, az ő követeit, hogy a meghívás megbízhatóan át legyen adva. És mindenkit meghívunk. Gyertek! jöjjetek el az Úr vacsorájára, jöjjetek az Úr Jézus Krisztushoz, ami megváltónkhoz. Most pedig áttérünk a második részre. Olvasni fogunk a Máté Evangélium a 28. fejezetéből a 18. és a 20. verset. Máté 28, itt az áll megírva. Ekkor Jézus odalépett és megszólította őket a következő szavakkal. Nékem adatot minden hatalom a mennyben és a földön. Miért volt képes ezt mondani? Azért, mert ő mindent legyőzött, győzedelmes volt, feltámadt a halálból, diadalmaskodott. Milyen hálásak lehetünk. Hiszitek-e, hogy minden hatalom megadatott neki? Ma itt közöttünk. Ő ki akarja nyilatkoztatni ezt az ő hatalmát, és ehhez nem kell más, csak a mi hitünk és a bizodalmunk ő benne, ő iránta és az ő szavaiban, az ő szava iránt. És már is megtörténik. Ami a mi szemeinkben lehetetlennek tűnik, az nála lehetséges. Az Úr azt mondja, nékem adatot minden hatalom, menjen is a földön. Ezért elmenvén, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, és a Fiúnak, és a Szent Szellemnek a nevében. És tanítsátok meg őket, mindent megtartsanak, amit én parancsoltam nektek. És jól vegyétek tudomásul, hogy én veletek vagyok minden nap a világ végezeteig. Ez egy egyszerű, egy dicsőséges nagy megbízatás. Ezért, mert az Úrnak adott minden hatalom a mennyben és a földön. Ezért elküldi az ő tanítványait az ő üzenetével, az üdvösség üzenetével és a kegyelem üzenetével, hogy az üdvösségünkről szóló evangéliumot elvigyük az egész világba, és így vezessük az embereket Isten országába. Itt mi hirdetjük az ígét, a többi Isten és az emberek között van, akik hallották az ígét. Mi nem juttathatunk be senkit Isten országában, nem. Isten országába, Isten szelleme által kell beleszületni. Ahogy mi földi módon születünk erre a világra, úgy mondta a mi Urunk a János evangéliumának 3. fejezetében, ne csodálkozz azon, hogy azt mondtam neked, újonnan kell születnetek. Másképp nem látjátok, nem látod meg az Isten országát. Meg kell mondanunk az embereknek a tiszta igazságot. Ha ma itt lesz egy keresztségi aktus, az azok számára van, akik elfogadták a kiengesztelődést és a megbocsájtást a Jézus Krisztusba vetett hitáltal. Olyan emberek számára, akik Isten ígéjét élő magként befogadták a szívükbe. Az ilyen emberek, akik így oda szentelték az életüket Krisztusnak, azután meg is keresztelkedhetnek. A keresztség maga nem a bűnök bocsánatára szolgál. Ezt ma talán elég világossá kell tennem. Nem azt, hogy a bűnök megbocsátásra kerülnek a keresztség által. Egyáltalán nem, és még egyszer nem. A keresztség annak megerősítése, igazolása, hogy a megkeresztelt személy elfogadta a bűnök bocsánatát a Jézus Krisztusban vetett hit által, mert így van megírva. csak a vér kiontása által következett be a bűnbocsánat. Az egész Ó és Új Szövetségben így van ez. És az Úr azt mondta, ez az én vérem, az Új Szövetség vére, amely sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. De az apostolok cselekedete második részének, 38. versének megfogalmazását az emberek félreértik, mert figyelmen kívül hagyják a Biblia más részeit. Az összes olyan bibliai szakaszokat össze kell vonni, amelyek egy témakörhöz tartoznak. A megbocsátás, a kiengesztelődés, a kegyelem és az üdvösség a bárány kiontott vére által történik. Ehhez nagyon-nagyon sok ige szakaszokat elolvashatnánk a Bibliában. Nem romlandó dolgokkal, ezüsttel vagy arannyal lettünk kiváltva vagy megváltva, hanem Isten bárányának értékes, drága, tiszta és szent vére által. Szóval a megbocsátás a Golgotán keresztül történik. A kiengesztelődés és a megváltás Jézus Krisztus, ami Urunk és megváltunk, kereszthalála által. Mindazok, akik ezt átvették és elfogadták, Isten és az emberek előtt tanúsítják, hogy most már egy jó lelkiismeretet kötnek Istennel. Egy jó lelkiismeret szövetségét kötik Istennel. Mert ezt jelenti a keresztség is. Egy jó lelkiismeret szerinti szövetség Istennel. Ha bizonyosságot kaptatok Isten szellemének a közreműködése által az ígehirdetés alatt arról, hogy a ti vétkeitek és a ti bűneitek eltöröltettek, és ezt hitben el tudjátok fogadni, és el tudjátok mondani, Uram, ma megmutattad és kinyilatkoztattad nekem. Most már felismerem, hogy te engem is megváltottál, nekem is megbocsájtottál, az én vétkeimet is elviselted, és eltörölted bűneimet. Uram, ma hitben elfogadlak téged, mint az én személyes szabadítómat, mint az én személyes megváltómat. Elfogadlak, befogadlak, és köszönöm neked, hogy megbocsájtottál nekem, és hogy elfogadtál engem. Most már a te tulajdonod lehetek ez időre, és az örökké valóságra. Pontosan ezt eszközli ki Isten szelleme azoknak a szívében, akik az íge hirdetés alatt elhiszik, amit Isten az ő ígéje által mond nekik. Elfogadják Istenünk kegyelmi ajánlatát. Következetesen menjetek el tehát az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot. És tegyetek tanítványokká minden népekből. Hogyan történik ez? Erőszakkal, emberek által? Nem. Mi prédikálunk, és minden más egyebet áthagyunk Istenre, cselekedjen, rendelkezzen, ahogy neki tetszik. És a Szentírás azt mondja, Isten naponta hozzátette azokat, akiknek üdvözülniük kellett. Az is megvan írva, hogy akik elfogadták az ő ígét, azok hagyták magukat bemerítkezni. Csak röviden szeretnék foglalkozni ezzel a gondolattal is, amelyet elő van adva, elő van terjesztve, vagy a feladattal, ami itt a 19. versben feladatul lett adva. Ennél fogva az Atya, a Fiú és a Szent Szellem nevéről van szó. Isten, a mi atyánk, ezért imádkozunk úgy, mi atyánk, aki vagy a mennyekben. De ugyanaz az Isten kinyilatkoztatta magát az ő a fiában. Immanuel, velünk az Isten, nevezd az ő nevét Jézusnak, mert ő lesz az, aki megmenti az ő népét bűneikből. következetesen a Jézus név, tehát azt jelenti Jehova, Jáve, szabadító, az Immanuel név, Isten velünk. Jézusban, ami megváltunkban, Isten jelen volt, hogy megbékítse és egyesítse a világot önmagával. Amikor itt az van mondva, hogy ebben a névben kell megkeresztelkednünk, akkor megértjük, hogy az Atya nem egy név önmagában. Mennyi apák vannak ma közöttünk itt? Kit lehetne apának megszólítani, ha a névre gondolunk? Ez arról tanúskodik, hogy ki valaki és mi az. De a névről, amire itt megy, amelyben kell történjen a keresztség, azt kijelentette Péter az apostolok cselekedetei. Második fejezetének a 38. versében. Péter azt válaszolta nekik, térjetek meg, és keresztelkedjetek meg mindnyájan, a Jézus Krisztus nevében a ti bűneitek bocsánatára. Akkor megkapjátok a Szent Szellem ajándékát. Az idő rövidsége kedvéért szeretnék még néhány részt felolvasni. Az apostolok cselekedete 8. fejezetéből itt olvassuk a 15. verset. Ezek imádkoztak értük, miután megérkeztek, hogy megkapják a Szent Szellemet, mert ez még nem szállt rájuk senkire, hanem csak megvoltak keresztelve, bevoltak merítve az Úr Jézus nevében. Egy harmadik ígehely, az apostolok cselekedetei, 10. fejezete, 48. verse. Megparancsolta tehát, hogy keresztelkedjenek meg Jézus Krisztus nevében. És csak még egy, talán mégis több is. Apostolok cselekedete 19, itt az 5. és a 6. versben ez áll. Amikor ezt meghallották, megkeresztelkedtek az Úr Jézus nevében. Még ezzel elmehetnénk a Róma 6-hoz, hadd olvassam tovább, és akkor ezekkel a Biblia versekkel is befejezzük. A Róma 6. fejezetéből olvassuk a 3. verset. Vagy nem tudjátok-e, hogy mi mindnyájan, akik megkeresztelkedtünk Krisztus Jézusra, az ő halálában keresztelkedtünk meg. Következetesen a keresztség által eltemettettünk ővele együtt, hogy úgy, ahogy Krisztus fel lett támasztva halottak közül az Atya dicsősége által, éppen úgy mi is egy új életben járjunk. A keresztség egyben egy temetést is jelent, és csak azokat lehet eltemetni, akik meghaltak. Következetesen, tehát az embereknek meg kellett halniuk a világnak és önmaguknak, és el kellett hagyniuk a széles útat, és be kell menniük a szoros kapun, és be kell lépniük, rá kell lépniük a keskeny útra, amely az életre vezet. Emberek, akik felismerték, hogy Krisztussal együtt keresztre lettek feszítve, és most már elfogadják, hogy ez igaz az ő személyes életükre nézve, és azt mondják, Uram, én hiszem, hogy Te veled együtt keresztre lettem feszítve, meghaltam, hogy mostantól kezdve nem magamnak éljek, hanem azt mondhassuk, mint Pál is mondta hasonlóan, amit most testben élek, azt az Isten fiának a hitében élem. Akkor már nem a mi akaratunkat tesszük, hanem Isten akaratát. Ki tudja mindezt elhinni közületek, akik meg akartok keresztelkedni. A megváltásban, a kiengesztelődésben, a megbocsájtásban, a kegyelemben és az üdvre jutásban. Ki tudja elhinni, hogy Isten szemében már akkor Krisztusban voltunk, amikor őt keresztre feszítették. Vele együtt keresztre lettünk feszítve, és vele együtt eltemettettünk. Vele együtt feltámadtunk, és ezért van még mindig bibliai keresztségünk. Egy halottat eltemetnek, nem szórnak rá három tenyérnyi földet egy kicsit a homloka fölé, hanem egyszerűen eltemetik. Mint ahogy János a Jordánban alámerítéssel keresztelt, és az összes apostolok ugyanígy kereszteltek. Így keresztelünk mi is. Egy egyszeri alámerítés által, a szellem kinyilatkoztatása által, abban a tudatban, hogy az a név, amelyben Isten kinyilatkoztatta magát atyaként, fiúként és a Szent Szellemként az Új Szövetségben, hogy ez a név az Úr Jézus Krisztus. Úgy, ahogy 3x3=9, úgy az Atya, a Fiú és a Szent Szellem neve is Úr Jézus Krisztus. Testvéreink kezdettől fogva mindnyájan így kereszteltek, és Pál apostol, aki a rómaiakhoz írt leveleket írta, magát is beleértette, amikor azt mondja, mi mindnyájan, így tehát ő is, mi mindnyájan, akik megkeresztelkedtünk Krisztus Jézusra, megkeresztelkedtünk az ő halálában. Hadd foglaljuk ezt most még egyszer össze. Tegnap este óta úgy érzem, az a benyomásom, hogy azt mondhatnám, ahogy Pál apostol is mondta. Nem vagyok vétkes senkinek a véréért, senkinek a vére nem tapad a kezemen, aki elveszne annak ellenére, hogy hallotta Isten ígéjét itt ezekben a napokban. Engem senki sem fog tudni vádolni. Ti valamennyien hallottátok Isten tiszta, igaz, drága ígéjét. Fogadjátok el, tegyétek magatokévá, higgyétek el nekem, hogy Isten szelleme, aki rajtunk keresztül ösztönöz, aki rajtunk keresztül arra kér, hogy béküljetek meg az Istennel. Fogadjátok el az üdvösséget, de hiszen én nem kapok jutalékot, de tudom, hogy egy lélek többet ér Istennek, mint az egész világ. Ami Urunk azt mondta, mit használna az embernek, ha megnyerné az egész világot, és az ő lelkén kárt vallana. Ti olyan emberek vagytok, akik eleve elrendeltettek az örök életre, és a Szentírás azt mondja nekünk az apostolok cselekedeteinek 13. fejezetében, hogy ahányan az örök életre rendeltettek, annyian hívőkké lettek. Ma minden nemű átok meg lehet törve, minden rejtély megoldható. Az Úr azt mondta, hogy az Isten szelleme nyugszik rajtam, hogy szabadulást hirdessek a foglyoknak, és a megkötözötteknek, hogy feloldozzam őket, és hogy hirdessem az Úr kegyelmének esztendejét. Bár csak szállna az Isten szelleme, szállna az egész gyülekezetre, és mindenkit ragadjon magával, mert valóban Isten szólt hozzánk, beszélt velünk, és most azt akarja, hogy válaszoljunk neki. Magasztalva legyen az ő szent neve. Amen. Álljunk fel imádkozni. Hadd énekeljük együtt, amint vagyok, úgy kell lennie. amint vagyok, úgy kell lennie. Nem az én erőm, csak te egyedül. A te véred megmos minden bűneimből, ó Isten báránya, ím jövök, ím jövök. Úgy, amint vagyok, úgy kell lennie. Nem az én erőm, csak te egyedül. A te véred megmos engem minden bűneimtől. Ó Isten báránya, én jövök, én jövök.